Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Bizottság riasztó követeléseket támaszt Magyarországgal szemben. Ilyen árat nem szabad fizetni az uniós pénzekért, jelentette ki a Fidesz országgyűlési frakció vezetője. Gulyás Gergely a közösségi oldalán közzétett videóban emlékeztetett. Néhány nappal az Európai Bizottság és a magyar kormány között létrejött politikai megállapodást követően a bizottság országspecifikus ajánlásokat bocsájtott ki. Úgy értékelt, ezek a követelések, amelyeket a bizottság Magyarországtól, immár az új magyar kormánytól vár, riasztóak, gyakorlatilag minden olyan hagyományos magyar intézkedést felszámolnának, ami jó az embereknek, és amelyet az elmúlt években az Orbán kormány alatt fogadott el az országgyűlés. Felszámolnák a kamatstoppot, a rezsicsökkentést alapvetően akarják átalakítani, az orosz energia vásárlását pedig meg akarják szüntetni Magyarországgal. Ezen felül át akarják alakítatni a nyugdíjrendszert, éles kritikával illetik a 14. havi nyugdíjat, és támadják a védett üzemanyagárat is, sorolta, hozzátette. Ezekre a követelésekre az új kormánynak is nemet kell mondania. Több döntést is kiemelt Magyar Péter kormányfő a kormány eheti döntései közül a közösségi oldalán. Azt írta, a kabinet egyebek között arról határozott, hogy a jövő héten benyújtja a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot. A miniszterelnök közölte, emellett a koronavírus járvány idején több száz milliárd forintért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról is döntöttek. Hangsúlyozta, hogy eltörlik a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert, átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését. Magyar Péter úgy fogalmazott, megszüntetik a vizuális környezetszennyezést, jelentősen szigorítják a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását. Kitért rá, hogy a kabinet a pártfinanszírozási szabályokat és a harmadik országból érkező nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását is felülvizsgálja. Felhívja a figyelmet, hogy bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltek el. Szintén felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetnek a védett területeken, és átalakítják az akkumulátoripari beruházások engedélyezését, zárta a felsorolást a kormányfő. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, közölte Magyar Éva a kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. A kormányszóvivő elmondta, a kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról, és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott, és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat, közölte. A kormány döntött arról, hogy a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból péntektől nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. Szondi Vanda a kormány csütörtöki üléséről beszámolva elmondta, ahogy a kormány megígérte, szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. elmondta, az előző kormány ezen a területen is elég nagy összevisszaságot hagyott. Jelenleg összesen 24 jogcímmel lehet Magyarországon külföldiként munkát vállalni. Hozzátette, jelenleg arra sincs konkrét szám, hányan vállalnak most itt munkát. Végül az időjárásról. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16 fok között alakul. Ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken lehet. Szombaton a csúcsérték 23 és 28 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban a labdarúgás utánpótlásról és képzéséről lesz szó. A DVTK az óvodákban is keresi a tehetséges fiúkat és lányokat, de a tehetség önmagában kevés. Erről fogunk beszélgetni Zabos Attillával, a DVTK régiós koordinátorával. De kiderül az is, hogy egyes korosztályokban hogyan zajlik az edzés, milyen készségek és képességek, akár fizikai adottságok kellenek a labdarúgáshoz. Az infrastrukturális adottságokról, az akadémia szellemiségéről, csapatszellemről és kitartásról is hallhat, aki velünk tart. Egy rövid zene után kezdünk is. Zabos Attillát, a DVTK régiós koordinátorát köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is.
Nagyon érdekes munkád van. Mesélj arról, hogy mi mindennel foglalkozol, tehetséget kutatsz, ugye?
Igen, többek között ez is a feladatom, és ami a fő tevékenységemet illeti, az a régió, a DVTK partner egyesületeinek a kapcsolattartása, velük való kapcsolattartás, az általunk elkészített szakmai programot ugye megkapták, és ezzel kapcsolatos segítségnyújtás, hogy az általunk képviselt filozófiát, szakmai programot minél jobban be tudják építeni a saját életükbe, a saját munkájukba, és ebben próbálok nekik segítséget nyújtani. Ugye három kiemelt partner egyesületünk van, ez az Eger, a Sajóvölgye Focisuli és a Salgótarján. Mind a mellett a régióban még van ezen kívül 10 kisebb egyesület, akikhez kiárok, és segítem a mindennapjaikat, és természetesen ezen kívül figyelem azokat a srácokat, akik most vagy a jövőben akadémiai szintre léphetnek. Úgyhogy elég sokrétű a munkám, elég nagy felelősséggel is jár, mert szeretnénk azokat a gyerekeket kiválasztani, akik a valamikor majd a DVTK felnőtt csapatában is szerephez juthatnak, pályára léphetnek, úgyhogy elég érdekes és felelősségteljes munkát végzek.
Egész országban keresitek a tehetséges gyerekeket?
Tulajdonképpen igen, de próbáljuk a régió gyerekeit figyelni leginkább, de természetesen nyitott szemmel járunk. Főleg egyébként ugye Budapestig megyünk, és az ország déli részéről is vannak gyerekek, akik csatlakoznak hozzánk, úgyhogy eléggé nagy területet fedünk le ezzel kapcsolatban, de a fő prioritása a játékosok megfigyelése, a tehetségek kiválasztása, az inkább a régió, a megye, és inkább a szomszédos megyékre korlátozódik.
óvodákba is jártok. A következő kérdés, hogy hány éves kortól látható a tehetség? Tehát akkor már ilyen 4-5 éves korban ez megmutatkozik?
Abszolút, de itt még futballról kevésbé beszélhetünk. Inkább azokat figyeljük az óvodás gyerekeknél, hogy milyen az aktivitásuk, a koordinációjuk, mennyire aktívak egy ilyen, igazából edzésnek még nem mondanám, foglalkozásokon, mert a labdarúgást azt majd később fogják elsajátítani, de hogy mennyire érdekli a labda, mennyire állítja meg mondjuk lábbal és nem kézzel. Tehát ezeket az apró dolgokat figyeljük, és amikor van egy ilyen óvis nagy kiválasztunk, mondjuk több is van egy évben, akkor kint vannak a szakembereink, kint vannak a korosztályos edzőink, úgyhogy ilyenkor az egész akadémia megmozdul, és figyeljük a fiúkat, lányokat, hogy mennyire érdekli őket egyáltalán a labda, mennyire aktívak egy ilyenen, és akkor jelezzük az óvoda felé, a szülők felé, és utána egy ilyen szűrőn átesnek a gyerekek, és aztán egy ilyen óvis fesztivált rendezünk a már úgymond megszűrt gyerekeknek, és onnan pedig be lehet jutni akár az akadémiára is, tulajdonképpen a preakadémiának hívjuk, az akadémia előszobája, de már lehet látni 4-5 évesen is, hogy ki az, akiben a labda szeretete megjelenik, aktív, fut, tehát mindent elkövet annak érdekében, hogy nyerni akarjon, mert a gyerekek nyerni szeretnek, versenyezni szeretnek, úgyhogy ezek az alkalmak kiválóak arra, hogy megszűrjük a gyerekeket. Itt ezeken a rendezvényeken 200-300 gyerek is megfordul, úgyhogy van merítési lehetőségünk, hogy próbáljuk minél hatékonyabban kivenni azokat a gyerekeket, akiket érdekel a futball, későbbiekben futballisták szeretnének lenni.
Egy évben körülbelül hány gyermeket választotok ki erre a célra?
Most lesz egyébként június 12-én egy ilyen óvis fesztiválunk, ahol már a kiválasztott gyerekeket és a szüleiket fogjuk meghívni az akadémiára, amíg a gyerekek fociznak egyet különböző állomásokon, addig a szülőknek bemutatjuk az akadémiát, elmondjuk, hogy nálunk hogy néz ki a rendszer, hogy van felépítve, milyen napokon vannak az edzések, hogy foglalkozunk a gyerekekkel. Úgyhogy egy kicsit a szülők is beleláthatnak a mindennapi életünkbe, és ezáltal egy picit közelebb hozzuk hozzájuk az akadémiát, és talán vonzóbb lehet számukra ez a választás.
Mégis hány gyerekkel foglalkoztok egy-egy edzésen?
Igen, hát az általában egy ilyen 16-20 gyerek, az, akik edzésen vesznek részt, foglalkozáson vesznek részt. Tervezünk most 5 bázist Miskolcon belül, hogy a szülők életét is megkönnyítsük, ne kelljen mindig beutazni az akadémiára, hanem helyi kis műhelyeket fogunk létrehozni, mert tudjuk, hogy a szülőknek nagy terhet jelent olykor-olykor eljutni a DVTK akadémiára, és ezzel talán leveszünk egy olyan terhet a vállukról, ami logisztikában könnyebbséget jelenthet nekik.
Van erről statisztikátok, hogy melyik óvoda, iskola adta eddig a legtöbb sportolót nektek?
Igazából van statisztikánk, de különösebben nem az az érdekes, hanem az az érdekes, hogy mindig van gyerek, mindig van tehetséges gyerek, legyen az a legkisebb oviba is, úgyhogy nekünk az a feladatunk, hogy mindenhova jussunk. Egy gyerek sem maradhat ki, egy gyereket sem szeretnénk azért elveszteni, mert nem látjuk valamilyen okból kifolyólag, úgyhogy mindenhova jutunk, mindenhol ott van a szemünk. Ez egy tulajdonképpen a tömegesítésből kijövő tehetségek megtalálása az, ami fontos. Ugye, ahogy mondtam is, van gyereklétszám, ezekből kell kiválasztanunk azt a 50-60 gyereket, akikből később majd a korosztályos csapatainkat fel tudjuk építeni.
Beszéljünk erről a karrierről, amit elérhetnek nálatok a gyerekek, tehát hogyan is működik ez, például az első komolyabb meccs az mikor lesz, például mikor tanulnak meg a szabályokat, mikor kell megtanulni, vagy mikorra tudják a futball szabályait például a gyerekek megtanulni?
Igen, hát a futball szabályait már fokozatosan elkezdjük tanítani nekik, a legkisebb korú gyerekektől, természetesen néznek meccseket ezek a srácok, lányok, úgyhogy a legtöbb gyerek azért már tisztában van a szabályokkal, de persze korosztályos szinten másképp játszanak, tehát U7-ben még csak 3-3 ellen kapus nélkül, U9-ben már 4 plusz 1 bejátszanak, és így tovább növekszik a, ugye, hogy hanyan játszanak egy-egy mérkőzésen. U11-es korosztályig csak bozsik tornákon vesznek részt a gyerekek, vagy olyan tornákon, amiket vagy mi, vagy más egyesületek rendeznek, ezekre rendszeresen elutazunk, és U12-től indul a bajnokság a gyerekeknek, ami még ugyan tabella nélküli, tehát U12 és U13-ban még nincs tabella, de versenyrendszerben játszanak a gyerekek, és U14-ben, amikor már fellépnek nagy pályára, mert ugye előtte még csak 3/4 pályán játszanak, amikor fellépnek nagy pályára U14-ben, ott már megjelenik a tabella, ott kezd élesedni a történet, ott már lassan megjelenik a teljesítménykényszer is, és ez ugye más terhet tesz a gyerekekre is, úgyhogy el kell kezdeniük megérni rá, el kell kezdeniük foglalkozni most már ezzel a részével is, úgyhogy szépen fel van építve ez a rendszer, úgy gondolom, hogy jól is működik, úgyhogy ebben szocializálódnak a gyerekek, és elindulnak a felnőtté válás útján.
Ez azt is jelenti a gyakorlatban, hogy van 7 évük körülbelül, hogyha a kezdetekben megtaláljátok őket, 7 éves kor körül, 7 évük aktív edzésre, ugye, amíg komolyabbra nem fordul a dolog.
Így van, tehát azért ez egy akadémia, tehát itt nagyon komoly feltételrendszernek kell megfelelni. Hál' Istennek az infrastruktúránk, a személyi állományunk, a szakembereink, ezek teljes mértékben jól felkészült szakemberek, úgyhogy jó helyre kerülnek a gyerekek, nagyon jó képzést kapnak, és ahogy mondtad is, 7 év sok idő, természetesen van lemorzsolódás, aki elveszíti a kedvét, másfelé indul el, más sportágat választ, úgyhogy ezzel nincs különösebb baj, nekünk az a feladatunk, hogy megtartsuk ezeket a tehetségeinket, képezzük őket, és értéket teremtsünk a DVTK-nak és a társadalom részére.
Előfordul, hogy valaki csak 10-12 éves korában kerül a látókörötökbe?
Természetesen előfordul, mert vannak olyan grassroots egyesületek, körzetközpontok, tehetségközpontok, akik szintén partner egyesületeink, és ugyanúgy képzik a gyerekeket, ahogy mi. És előfordul, hogy egyébként akár a távolság miatt, vagy a szülőktől való elszakadás miatt csak később kerülnek be a rendszerünkbe, de ezzel sincs semmi baj, mert van olyan gyerekünk, aki csak U14-es korban alkalmas arra, hogy akadémiára lépjen, de van, aki U11-es, tehát a gyerekek különbözőek, valaki gyorsabban érik, valaki lassabban, úgyhogy meg kell találnunk azt a pontot, amikor a gyerek elér arra, hogy egy akadémiára beléphessen.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
A meccsen a helyünk, mind ott leszünk. Újra gyerünk, feltennénk rá az életünk, az utcák a terek, a sok pesti gyerek. Felvonul az erő, puskás öcsi a tangó verő, egy a törvény, győz a jobbik, hajrá, itt vagyunk. Mutassuk meg, hogy ki a jobbik, döntsön a mi szavunk. Nekünk nincs más, csak a fociban, nincs más. Nincs más, csak a foci van. Csak a foci van. Nincs más, csak a foci van. Játszik a csapat, a keblünk dagad. Szabad a szellő, Kocsis Sanyi a felhő fejelő. Labda a kerek, a háló remeg. Zászlókat elő,
csak a foci van.
Nincs más, csak a foci van.
Csak a foci van. fociban. Nincs más, csak a fociban. Nekünk nincs más, csak a fociban. Nincs más, csak a fociban. Nincs más, csak a fociban.
Stúdió vendégem Zabos Attila, a DVTK régiós koordinátora. Beszéljünk a nemek arányáról, gondolom több fiút kerestek inkább, nem?
Természetesen így van, tehát több fiú akar futballozni, mint lány, de meglepően sok lány is jelentkezik. Ezeken az ovis kiválasztókon egyébként sok ügyes lány is feltűnik. Korábban edzősködtem én is, és van olyan kislány, aki már a magyar utánpótlás válogatottig is eljutott, sőt olyan is van, aki külföldi szerződést kapott, úgyhogy a lányok előtt is nyitva az út. Vannak lány csapataink, ugye a felnőtt női csapatunk is a Színfő Ligában játszik, és ugye ez a női első osztály, úgyhogy a lányok előtt is nyitva az út, várjuk őket is nagy szeretettel, velük is ugyanolyan képzés zajlik, mint a fiúknál, úgyhogy a vegyes.
Említetted, hogy vannak társszervezetek, társ egyesületek, akikkel együtt dolgoztok. Az előfordul, hogy szülők keresnek meg, hogy tehetséges a gyermekem, nézzétek már meg?
Igen, kapunk e-mailben, telefonon is megkeresést szülőktől is. Nyilván itt az első körben nem azonnal hívjuk be őket az akadémiára, hanem mi megyünk el megnézni a helyi, a közegében, hogy milyen tehetséges, vagy milyen szintet képvisel, és ha úgy látjuk, hogy igen, akkor természetesen elhívjuk próbaedzésre, legyen, vagy heti egy-két edzésre, nézzük meg, hogy mégis mennyire illik bele az akadémiánkba. Hogyha igen, akkor nagy szeretettel fogadjuk, de partneregyesületeink ajánlására is szoktunk gyerekeket behívni. Vannak olyan srácok, akiket tudjuk, hogy majd később akadémiai szintre léphetnek, ezért hetente egy-két edzésre látogatják a korosztályos csapatainkat, ezáltal megismerik az akadémiánkat, megismerik azokat a gyerekeket, akik az ő korosztályában már itt vannak, és a későbbiekben könnyebb lehet akár a beilleszkedésük is. Nem lesz egy akkora törés nekik egy klubváltás, vagy a szülőktől való elszakadás, mint hogyha csak úgy kiemeljük őket, és azonnal átvesszük.
Mennyi időt kértek a gyermekek életéből és a szülők, akár a szülők életéből egy héten mondjuk?
Hát ez a korosztálytól függő, a preakadémiás csapataink, tehát az U14-ig, tehát az U14-esek már négyeket edzenek, heti négy edzés plusz hétvégi elfoglaltság, tehát vagy szombat, vagy vasárnap. Az akadémiai csapataink azok is négyet, ötöt edzenek, attól függően, hogy mondjuk felkészülési időszak, versenyidőszakról beszélünk, plusz hétvégi mérkőzés. Ugye mondjuk egy bajnoki időszakban egy szombathelyi túra, vagy egy dunántúli túra az általában kétnapos, hogyha mondjuk egy délelőtti mérkőzés időpont van, tehát oda nem tudunk egy napra elmenni. Tehát az azt jelenti, hogy a gyereknek tulajdonképpen a szombat-vasárnapját is igénybe veszi, úgyhogy ez nagy lemondással jár, de ha az utat nézzük, akkor mindenképp megéri, mert olyan élményekkel és olyan karrierúttal tudjuk őket egyengetni, ami a végén majd kifizetődik.
Van házi feladat is, vagy minden az edzéseken és az akadémián történik?
Van házi feladat is. Ugye az akadémián dolgozik videóelemző, erőléti edző, és olykor mondjuk egy mérkőzés felvételt a videóelemző kiküld egyénileg a játékosainknak, és olyan házi feladatot kapnak, hogy mondjuk egy klipből, amit a videóelemző összeállított, vegyék ki azt, hogy ő szerintük ez jó volt, hogyan lehetett volna például egy szituációt másképp megoldani. Tehát a gyerekeket ösztönözzük arra, hogy otthon is foglalkozzanak a labdarúgással, hogy fejlődjenek, hogy gondolkodjanak, ne csak várják a megoldást, hanem próbálják meg ők is kitalálni esetenként.
Sok minden elhangzott, de próbáljuk meg összegyűjteni, hogy mi mindent fejleszt a labdarúgás, tehát milyen készségeket, képességeket kapnak, vagy fejleszthetnek, hogyha hozzátok járnak.
Igazából én úgy gondolom, hogy mindent. Tehát van egy ilyen mondás, hogy a futball megtanít veszíteni, megtanít nyerni, tehát a futball igazából mindenre megtanít. Nem csak futballistákat, sportolókat szeretnénk nevelni, hanem nagyon jó embereket is, mert enélkül úgy gondolom, hogy nem lenne teljes, nem lenne egész a kép, úgyhogy elsősorban embereket nevelünk, másodszorban sportolókat, labdarúgókat nevelünk, egy ilyen közösségben, csapatban dolgozni, egymásért küzdeni. Én úgy gondolom, hogy a labdarúgás az élet minden területére kihatással van, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre megtanít.
A szülő otthon elronthatja azt, amit ti felépítetek?
Igen, ez egy nehéz kérdés, mert sok szülő úgy érzi, hogy esetenként jobban tudja, mint az edző, hogy mit kellene csinálni. Én mindig azt mondom, hogyha egy szülő rábízza az akadémiára a gyermekét, akkor bízzon abban a szakemberben, abban az edzői gárdában vagy tímben, aki foglalkozik a gyerekekkel, bízza rájuk, hogy és higgyen benne, hogy jól dolgoznak, hogy értik a munkájukat, hogy ki fogják hozni a gyerekből a maximumot, és én arra biztatnék minden szülőt, hogy biztassa a gyerekét, pozitív gondolatokat mondjon neki, és talán lehet egy ilyen saját ötletem is, a Kovaszkéknek van egy olyan dalszövegük, hogy biztatni repülni. Én erre biztatnék minden szülőt, hogy biztassa, támogassa, legyen ott támaszként a gyereke mögött, és ez majd kifizetődik a végén, mert a gyerek hálás lesz, érzi a bizalmat maga mögött, a teljesítménye javulni fog, úgyhogy ezt szeretném kérni a szülőktől, hogy biztassák és támogassák a gyereküket.
A tehetség önmagában kevés, tehát, mint említetted is, kitartás és sok minden kell hozzá, mi minden kell hozzá a gyerek részéről?
Én úgy gondolom, hogy egyébként több minden szükséges ahhoz, hogy egy gyerek sikeres sportolóvá, labdarúgóvá váljon. Ami nagyon fontos, a tehetség. Nyilván ez elengedhetetlen. A másik a szorgalom, az elhivatottság, az akarnokság, az, hogy ő tűzön-vizen állt labdarúgó szeretne lenni, mert hiába van jó infrastruktúránk, edzői gárdánk, szakmai tudás, ha a gyerek nem akar labdarúgó lenni, akkor nem is lesz az. És amiről keveset beszélnek, az a szerencsefaktor, hogy elkerüljék a sérülések, az olyan dolgok, ami meggátolhatják abban, hogy felnőtt korára egy kiváló labdarúgó legyen. Úgyhogy ez a három fő dolog szerintem, ami eldönti azt, hogy valakiből lesz-e labdarúgó vagy sem, de persze lehetnek itt még olyan tényezők, hogy inkább a tanulást választja, stb. Tehát az élet hozhat olyan dolgokat, olyan váratlan eseményeket, ami előre nem látható, de úgy gondolom ez a három fő olyan dolog van, ami eldöntheti, hogy labdarúgó lesz a gyerekben.
Ha már említetted a sérüléseket, beszéljünk erről, gondolom megtanítjátok rendesen esni is őket.
Természetesen minden edzésen minden gyakorolva van, így külön, hogy essen a gyerek. Ezt egyébként majd saját maga fogja megtapasztalni, hogy kell essen, de ha véletlenül megtörténik a sérülés, akkor nagyon, nagyon komoly és felkészült szakembereink állnak rendelkezésre az egészségügyi stábunkban, tehát fizioterapeuták, gyógytornászok foglalkoznak a gyerekekkel, plusz még mellé ugye a sérülésből visszatérésnél előfordulhat olyan mentális nehézség, mondjuk egy súlyos sérülés után, amikor szakemberre van szükség, hogy ezt hogy dolgozza föl. Sportpszichológusok állnak rendelkezésünkre, akik pontosan tudják, hogy a gyerekek milyen traumán mennek át egy ilyen sérülésnél, és óriási segítségünkre van a sportpszichológia, mert gyorsabban át tudnak lendülni ezeken a sérüléseken, és hamarabb visszatérhetnek a pályára.
Tudom, hogy csak erősnek akarsz tűnni, bántottak már eleget, volt, hogy már sírni sem volt erő. Én nem akartam beállni ebbe a sorba, és nem is fogok, bár szemben vagyunk, de néha hibázunk, nem nagy dolog.
pieni a szíved. Kalandból a föld anya öli, már így is volt épp elég. És olyas egy szerep lenne, ahogy vetíteném, hogy én jobb lennék itt bárkinél, ugyan kinél. Mert ismersz, hogy virággal a kezemben, azt tudod, nem én vagyok, és nem bírok sírni sem, pedig szorít a mellkasom. Én nem akarok mondani szépeket, a szavakkal megölném a lényeget. És nem hoztam bársony dobozban csillogó nemes fémeket. És nem áll kín hófehér lovak mögött szép hintó sem. Visszahoztam a tőled kapott világot, ami megtanított élni, bár hiányzó, már tudom szeretni, nem azt jelenti, hogy két ember egy igát mond, hanem a másik, hogy bíztatni, repülni át egy világon. Tudom, hogy csak szépnek akarsz tűnni, amit az Istentől kaptál, annál mi lehetne szebb? Volt, hogy már gyűlöltem magam én is, de változást is csak ajándékba kapunk, ha arra végre méltók vagyunk. És nem lenne szép, hogy az egyetlen voltál is leszel, hiszen testünk csak korporban, és ami azután lesz, ott mindenki egy. Mert ismersz, hogy virággal a kezemben, azt tudod, nem én vagyok, és nem bírok sírni sem, pedig szorít a mellkasom. Én nem akarok mondani szépeket, szavakkal megölném a lényeget, és nem hoztam belső dobozban csillogó nemes féveket, és nem áll kint hófehér lovak mögött szép pintó sem. Visszahoztam a tőled kapott világot, ami megtanított élni, bár hiányzó, már tudom szeretni, nem azt jelenti, hogy két ember egy igát mond, hanem a másik, hogy bíztatni, repülni. Bíztatni, repülni, hogy a másikot bíztatni, repülni át egy világon.
Beszéljünk az infrastrukturális adottságokról, mi mindennel tudtok szolgálni a gyermekeknek a személyzeten túl, a humán erőforráson túl is.
Igen, hát a stadionon kívül, ahol szeretnénk, hogyha minél több borsodi vagy miskolci gyerekben mutatkozzon, ezen kívül van ugye 4 élőfüves pályánk, van 3 műfüves pályánk, van egy 60x40-es műfüves sátor, vagy csarnokunk is mellette, és ugye ott van az akadémiánk, ahol már kollégiumunk is van, tehát ott egy ilyen 40 főt két ágyas szobákban el tudunk helyezni. Nagyon jó kapcsolataink vannak az iskolákkal, a Diósgyőri gimnáziummal, de még több iskolával is kapcsolatban vagyunk, akikkel nagyon jó partneri viszonyt ápolunk, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, konditerem van az akadémián, a kollégistáknak lehetősége van a konditermet használni, pingpongozni, xboxozni, tehát úgy gondolom, hogy minden feltétel adott, hogy aki a DVTK labdarúgó akadémiára kerül, és tényleg elhivatott a labdarúgás iránt, akkor minden feltétel adott ahhoz, hogy labdarúgó váljon belőle.
közösséget is építetek, nagyon fontos a sport önmagában is, de egy ilyen szervezett edzés, mondjuk barátságok, akár életre szóló barátságok is kialakulnak, ugye erre rendszeresen látsz példákat?
Abszolút így van, és amellett, hogy nagyon jó társas kapcsolatok alakulnak ki a gyerekek között, a szülők között, ugye ez egy ilyen mikro ökoszisztéma tulajdonképpen az akadémián belül is, de az edzéseket meg szoktuk törni egyébként csapatépítő programokkal, elmennek a gyerekek egy moziba, egy uszodába, egy szalonna sütésre, tehát próbáljuk azt, hogy ne, a monotonitást néha megtörni, mert az sem jó, hogyha ugyanazzal a mindennapjaik ugyanúgy telnek, ezért próbáljuk megtörni néha, és ebből egy feltöltődnek, és frissebben térnek vissza. Úgyhogy a közösségépítés rendkívül fontos, mert úgy gondolom, hogy egy ilyen szervezet, egy ilyen sportklub akkor tud sikeres lenni, hogyha közösséget is épít, és ez úgy gondolom, hogy ez nálunk abszolút megvalósul.
Beszéljünk a piszkos anyagiakról, mikortól lehet mondjuk keresni a focival, ha ilyen csúnya a kérdést tehetek fel.
Igen, tehát ez már felnőtt futball, tehát pénzt keresni egy játékos akkor fog, hogyha eljut a profi szerződésig, vagy hogyha nálunk nem kap profi szerződést valamilyen okból, akkor sok lehetősége van, akár más kluboknál, NB3-ban, megyeiben, NB2-ben más csapathoz elkerülni, ott már pénzt kereshetnek, úgyhogy a pénzkeresés ott már, amikor kilépünk a felnőtt futballba, ez már ott jelenik meg.
Mennyire van olyan szinten konkurencia a harc a többi klubban, hogy vadásszátok akár egymás gyerekeit, nem tudjátok esetleg, hogy a másik klubban játszik, de van ilyen fajta egymás konkurenciái vagytok?
Pontosan tudjuk, hogy melyik gyerek melyik klubban játszik, mert egyrészt szinte az összes klubbal a legkisebbtől kapcsolatban vagyunk. Ez nem jelent problémát, hogyha a DVTK egy játékost szeretne átigazolni, akkor nem gördítenek elé akadályt. Természetesen vannak olyan dolgok, hogy mondjuk U11-be szeretnénk behozni egy gyereket, vagy szeretnénk leigazolni, de látjuk, hogy a távolság miatt még nem hozzuk el a gyereket, mert annyi utazással járna, hogy kiégetnénk a gyereket, hogyha folyamatosan heti 4-szer, hogy 200 kilométert le kell utazzon. Ezért a gyereket folyamatosan monitorozzuk, figyeljük, hogy fejlődik, és amikor eljön az ideje U13-U14-es korban, akkor fogjuk leigazolni. Tehát a partner egyesületeink, azok az egyesületek, akikkel kapcsolatban vagyunk, nem gördítenek akadályt az elé, hogyha egy tehetséges gyereket szeretnénk elhozni, akkor ők azt visszatartsák, nem érdekük, mert ami a legeslegfontosabb, a gyerek az első.
Mit tanácsolsz a tehetséges gyerekeknek, akik még esetleg nem kerültek a látókörötökbe, hogy hogyan fejlesszék magukat, vagy mire figyeljenek?
Igen, ezt is el szoktam mondani, amikor partneregyesületekhez kilátogatok, és szoktam a gyerekekhez is egy pár szót mondani. Azt szoktam tanácsolni, hogy a saját kis műhelyükben, a saját kis klubjukban, vagy kisebb, vagy nagyobb klubjukban, ugyanolyan elánnal, ugyanolyan akarattal és szorgalommal végezzék a dolgukat, mert ott azokban az egyesületekben is jó munka zajlik, nekünk ott van a szemünk mindenhol, és hogyha valakibe azt látjuk, hogy a tehetsége, szorgalma az emberi jellemei alapján be tud kerülni hozzánk, azt mi észre fogjuk venni, de végezzék a dolgokat szorgalmasan, becsülettel és kellő alázattal, mert az előbb-utóbb meg fog térülni, a munka mindig meghozza a gyümölcsét, és erre szoktam őket biztatni, hogy tessék, csinálják, mert van kifutása, van lehetőség, és mi ezt észre fogjuk venni.
Ez egy csapatsport, tehát nagyon fontos az alkalmazkodási készség, vagy akár a csapatban gondolkodás és játék is, ugye?
Abszolút így van, de úgy gondolom, hogy az egyéniségüket azt bele kell vigyék a csapatjátékba. Nem szeretnénk kiölni egy gyerekből sem azt az egyéni kvalitást, vagy gondolkodásmódot, vagy azt a fajta kreativitást, ami náluk ez megjelenik, viszont nyilván egy csapatért kell küzdeni, egyik játékos sem lehet fontosabb, mint a csapat, De ezt az edzőink nagyon jó pszichológiával kontrollálják, amikor észreveszik, hogy egy-egy játékost kicsit meg kell nyesegetni, úgymond az egóját, akkor azt nagyon ügyesen, szépen végrehajtják. Úgyhogy nagyon jó csapategység van minden korosztályunknál, de ugyanúgy annak ellenére, hogy ez megvan, az egyéniségek érvényesülnek.
Más a lányoknál a karrier lehetőség, mint a fiúknál? Tehát az a kép, ami mondjuk előttük van motivációként, hogy mi mindent lehet és tudhatnak elérni?
Azt gondolom, hogy ma már nincs így. Tehát most már a lányoknak is ugyanolyan karrier lehetőségük van, mint a fiúknak. Teljesen ugyanazok a feltételek megadatnak nekik is. Ugyanúgy a profi futballig eljuthatnak, ahogy már korábban említettem, a felnőtt csapatunk, vagy akár a nemzeti válogatottig, vagy akár külföldi szerződésig, úgyhogy a lányok teljesen ugyanazt a feltételt kapják, mint a fiúk. Én úgy gondolom, hogy már semmilyen különbség nincs a között.
Mennyi időre köttök szerződést, amikor felnőnek ezek a tehetségek, tehát hogy mennyi ideig várjátok el, úgymond, hogy a klubhoz tartozzon?
Ugye gyerekekkel nincs szerződés. Itt szerződéskötés már akkor van, amikor ugye a felnőtt futballba lépnek, úgyhogy, és hogy ott hány éves szerződést kötnek, ezt a DVTK sportigazgatója vezetése dönti el.
Ez egyénileg
személyre szabott történet, igen.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést.
Szombaton délelőtt már a meccs se gondolok, szerdától várom én ezt a szép napot, a mérkőzés reggelén, már azt is jól tudom, hogy délután győz a csapatom. Hétvége forduló, csak a meccsre gondolok, hova cél eshet hó, én mindig itt vagyok, szúr a szép alfiút, ha gólokat lövünk, piros fehér a címerünk. Hajrá, piros gőr, piros gőr! Gyerünk a zöldjebbre, vár ránk a labda, a labda! Hajrá, piros gőr, piros gőr! Jövünk be biztos, hogy győz a csapatba, csapatba! Hajrá, piros gőr, piros gőr! Kacogva süt ránk az égről a nap! Együtt vagyunk, győzni fogunk, elviszünk, nem hagyjuk a pontokat! Hétvége forduló, csak a meccsre gondolok, ha cél eshet hó, én mindig itt vagyok, zúg a szép volt fiú, ha gólokat lövünk, piros fehér a címerünk. Hajrá, piros györ, piros györ, gyerünk a zöldjebbre, várnánk a labda, a labda! Hajrá, piros györ, piros györ, jöttünk be biztos, hogy győz a csapat, ha csapat. Süt ránk az égről a nap. Együtt vagyunk, győzni fogunk, elviszünk, nem hagyjuk a pontokat.
Folytatjuk beszélgetésünket Zabos Attillával, a DVTK régiós koordinátorával. Említetted, hogy te is voltál edző. Mi volt a legszebb része, vagy a legnagyobb kihívása is akár ennek a részének a munkádnak?
Hát igen, én végigjártam az edzői ranglétrát, de csak utánpótlást téren, tehát dolgoztam U7-esekkel is, U19-esekkel is, és közte is szinte minden korosztállyal. A legkisebbekkel a legnehezebb egyébként, az ovisokkal, mert ugye nekik még a figyelmük az szétszór, tehát életkori sajátosság, hogy nem lehet tőlük elvárni, hogy tudom én, egy órán keresztül is koncentráljanak, mert a gyereket a bordásfalról, vagy épp a mászókötérről kell leszedni percenként, tehát az tulajdonképpen nem is edzés, hanem egy foglalkozás, egy játék megszerettetés, egy sportákhoz kötés, jelent, még a legkisebbeknél. Nyilván, ahogy megyünk fölfelé, egyre változik az, hogy mit várunk el a gyerekektől, ott már változik a koncentrációja, ott már egyre. Ugye kicsiknél még Én is a labda című történet van, ugye ő még nem várjuk el, hogy passzoljon, mert egyáltalán ilyetkori sajátosság, hogy ő nem fog passzolni, mert az övé a labda, kész, azt ő nem adja oda senkinek. Utána jelenik már meg az, hogy Én és a társam, tehát már egy társat már úgy nagyjából bevesz a játékba, és utána Én is a társaim következik, és ez szép lassan, ez ugye biológia, ez életkori sajátosság, hogy a gyerek a kognitív képességei szerint mennyire érik, és ahogy szépen nőnek, úgy válik ez majd csapatsportá, de a legkisebbeknél hiába futballról beszélünk, tulajdonképpen még egyéni gondolkodás van. De ez így van rendjén, úgyhogy így foglalkozunk a gyerekekkel, így foglalkoztam én is a gyerekekkel. Nagyon sok mindenre megtanított, a mai munkámban is nagyon sok mindent tudok ebből meríteni, úgyhogy ez egy szép hivatás, egy szép vállalás. Ezt korábban beszéltük, hogy ugye embereket is nevelünk, sportolókat, labdarúgókat nevelünk, úgyhogy ez egy nagyon jó munka, egy értékteremtő munka.
Egy órásak az edzések? Mennyi ideig tart egy-egy edzés? Meg mondjuk el, hogy hogyan is néz ki korosztályonként, említetted a kicsiket.
Igen, a kicsiknél, ahogy mondtam, ott még csak játékos foglalkozások vannak, a játék megszerettetése, sok labdaérintéssel. Az óvisoknál nem tudsz egy ilyen 40-50 percnél hosszabbat tartani, mert a gyerek nem tud tovább koncentrálni. Ahogy nőnek, úgy nő az edzés időtartama is, de általában azt mondanám, hogy egy U12-U13-tól már azért másfél órás edzések vannak. Az akadémián periodizáció szerint dolgoznak, amit a szakmai igazgató állít össze, melyik napon milyen feladatokkal kell a gyerekeknek megbirkózni. Ezt a vezetőedzők a sportigazgatóval, a szakmai igazgatóval együtt állítják össze, úgyhogy ez elég sokrétű, kidolgozott program alapján dolgoznak, úgyhogy a játék minden elemét átveszik, folyamatosan gyakorolják, hogy majd amikor eljön a színházi előadás, a mérkőzés, akkor ott fogják tudni ezeket alkalmazni.
Mikortól vannak az első akár más klubokkal megmérettetések? Tehát hány éves korban? 11? Ez az U11?
Nem, tehát már Bozsik tornákon is ugye sok egyesületekből jönnek össze a gyerekek, és akkor ez úgy néz ki, hogy ez fesztivál szerint, mint egy labdarúgó fesztivál, ott összekeverik a gyerekeket, ugye 3-3 ellenkező irányba fognak, hogy minden gyerekkel találkozzon. Ugyanez még már U9-ben is, ugye ott már 4+1-ben megmérettetnek, tehát a versengés az már a legkisebb korosztálytól elindul, mert a gyerek mit szeret nyerni, szeret gólt lőni, szeret cselezni, szeret a kapus nagyokat szeret védeni, úgyhogy a legkisebbektől indul a versengés, és ebben nőnek fel, úgyhogy itt már az U7-es korosztálytól, U6-os korosztálytól már a versengés az megjelenik.
Az, hogy milyen posztra kerül egy gyerek, ez tőletek függ, vagy a gyerektől, már mint hogy a gyerek akaratától?
Nem, hát azért szép lassan kialakul az, hogy melyik gyerek milyen poszton érzi jól magát, vagy melyik poszton tud a legjobb teljesítményt nyújtani. De ez elég hosszú folyamat, tehát mi még U11-es, U12-es, U13-as korosztályban is több poszton játszhatjuk a gyerekeket, pontosan azért, hogy komplex játékosokat kapjunk. Tehát minden pozícióban érezze magát otthonosan, tudja, hogy melyik pozícióban mit kell játszani, majd persze kialakul az, hogy mondjuk én jobb hátvéd leszek, vagy bal szélső leszek, vagy középső támadó leszek, de addig próbáljuk a gyerekekkel minden posztot megtanítani, hogy komplex játékosokat kapjunk. Majd nyilván utána már kialakul, hogy nagy valószínűséggel ki melyik poszton lesz a legjobb, de mi úgy csináljuk, hogy U13-ig variáljuk a gyerekeket posztok szerint, és amikor a nagypályára fellépés eljön U14-ben, ott már várhatóan kiderül, hogy ki melyik poszton tudja a legjobb teljesítményt nyújtani, és valószínűleg neki az lesz a végleges posztja.
Az, hogy balkezes, ballábas valaki, ez mennyire számít mondjuk?
Hát az, hogy balkezes, az nagyjából semmit, de az, hogy ballábas, vagy jobblábas, az nyilván számít, mert a pályán úgy helyezzük el a gyerekeket általában, hogy ez neki komfortos legyen, vagy ahol a legjobb teljesítményt tudja nyújtani. Ez nem jelenti azt, hogyha valaki ballábas csak a bal oldalon fog játszani. Előfordul, hogy az edző az jobb oldalra teszi, mert ott még jobban érzi magát. Úgyhogy számít természetesen, de igazából nem dönt el dolgokat.
A futás gyorsaság is gondolom egy nagyon fontos dolog, hogy mennyire tud gyorsan futni egy gyermek. Amikor nézitek fel, méritek, ez egy nagyon fontos szempont lehet.
Abszolút nagyon fontos. Minden gyerekről pontos méréssel rendelkezünk. Ugye szoktunk mérni 5-10-20-30 métereket, ugye ez fotocellás mérések, és egy ilyen agility tesztet is elvégzünk, 0-5-0, tehát hogy mennyire gyorsan fordul mind a két lába felé. Úgyhogy ezeket a gyerekeket fél évente többször is mérjük, hogy fejlődnek, gyorsaságuk, robbanékonyságuk, milyen magasak lesznek például, milyen testzsír százalékkal rendelkeznek, esetleg ebbe kell-e valamit alakítanunk. Tehát komplexen foglalkozunk a gyerekekkel, nem csak azt nézzük, hogy ki mennyire tud focizni, mennyire elő erőset, hanem egy olyan komplex képet szeretünk tudni a gyerekekről, hogy melyik a fejlesztendő területe, melyben erős, mihez kell még energiát beleraknunk ahhoz, hogy még jobb teljesítményt tudjunk kihozni belőle. Úgyhogy komplexen látjuk a gyerekeket, és ez alapján fejlesztjük.
A testi adottságok vannak olyan tipikusan testi adottságok, például az alacsony méret a futásnál lehet, hogy hasznos lehet, ugye? Tehát, hogy mik azok a testi adottságok, amiből már jó építkezni?
Hát igen, tehát azért megvannak azok a fizikális adottságok, amik eldönthetnek posztot. Például, mert egy alacsonyabb gyerek valószínűleg nem lesz belső védő. De például nagyon jó irányító játékos lehet. Egy nagyon jó fürge, hosszú végtagokkal rendelkező gyerek, jó sebességgel, nagy valószínűséggel szélsőt fog játszani. De ezek általánosítások. Tehát a gyerekből tehát lehet, hogy jobb szélsőt játszott U11-ig, de aztán kiderül, hogy ahogy érik, nagyszerű belső védő lesz belőle. Tehát ezt még az elején nem tudjuk megmondani, van egy elképzelés róla, de az élet az nagy rendező, és még bármi lehet, a gyerek bármelyik poszton játszhat, nincsenek kőbevésve dolgok, de ott a nagy pályára kerülésnél, ahogy korábban beszéltünk róla, ott már kialakulnak. Ennyi.
Felszerelést adtok nekik, ugye?
A gyerekeknek? Igen, minden gyereket.
Hány éves kortól szerelitek fel a gyerekeket?
A legkisebb kortól. Edzés felszerelést azt biztosítunk a gyerekeknek, tehát minden csapatunk egyforma szerelésbe fut ki az edzésre, mint ahogy a mérkőzésre is. Ez teljesen alap dolog.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink, vagy akár egy tehetséges gyermekkel rendelkező szülő hol keresett titeket?
Egy központi e-mail címre tudnak nekünk írni, az infokuk az dvtk.eu e-mail címre bárki küldhet nekünk e-mailt, és erre majd a kollégáink majd válaszolnak.
Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Sorunkba köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Vendégünk volt Zabos Attila, a DVTK régiós koordinátora. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.